Örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket. Egy régi történetet hoztam. Régi ugyan, de azt gondolom, hogy időszerűtlen. És időszerű, mert hogy minden időben megtörténhet az, ami ebben a történetben benne van. Lehet, hogy másképpen, más szereplőkkel, de a jelenség az jelen lehet. Én nagyon furcsa címet adtam ennek a mai alkalomnak. Lopott pénzből házi bálvány. A történetet a Bírák könyvéből olvasom, 17. fejezet, első 13 verse. Bírák könyve, 17. fejezet, első 13 verse. Az új fordítás szerint fogom olvasni, egy kicsit az úgy most jobb, aztán majd ha Károlyra utalnom kell, akkor majd megteszem. Volt Efraim hegyvidékén egy Miká nevű ember. Ez azt mondta egyszer az anyjának, azaz 1100 ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára, azaz ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta, áldjon meg az úr fiam. Amikor visszaadta az anyjának az 1100 ezüstöt, ezt mondja az anyja, ezt az ezüstöt arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a fiamért. Készítsenek belőle faragott és öntött báványszobrot. Most azért visszaadom neked. De a fiú újból visszaadta az ezüstöt az anyjának. Ekkor az anyja fogott 200 ezüstöt, odaadta az ötvösnek, az pedig faragott és öntött báványszobrot készített belőle. Ez aztán Mika házába került. Ennek a Mikának volt egy házi szentélye, készített efódot és házi bálványt, az egyik fiát pedig felavatta, és az lett papja. Abban az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Nos, hát egyelőre ennyi a történet, aztán olvassátok tovább otthon, hogyha szeretnétek. Ez az egész történet egy kicsit kilóg. Mondhatnánk a Bírák könyvéből is. Olyan szempontból, és a tudósok vitatkoznak ezen, hogy nincs semmi utalás ebben a történetben Bírákra, nincs egy bír, akit meghívnának, hogy tegyen igazságot. Nincs ez a felvezetés, hogy ezek után, vagy és akkor, hanem úgy kezdődik, mint egy mese. Volt egyszer, vagy hol nem volt, volt egyszer valahol. Volt egy férfi Efraim hegységében, akit úgy hívtak, hogy Miká, aki ellopta az anyja pénzét. Mondtam, azért időszerűtlen a történet, mert bármikor megtörténhet, meg nem először és nem utoljára történt ilyen. Meglopja az anyját. És magam elég képzelem ezt az egész történetet, egy kicsit most színjátszós szerepemet is beletéve a történetbe, hogy el tudom képzelni, hogy az anya, amikor rájön, hogy nincs meg a pénz, hát elkezd járkálni leföl a szobába idegesen, vagy a házban, és keres a pénzt, vagy gondolkodik, vakarja a fejét, és közben maga eléd, de úgy, hogy a fia is hallja, átkozódik. És a fiú megkérdezi, hogy mi van édesanyám, mi történt? És akkor elmondja az anyja, hogy hát volt egy csomó félretett pénzem, és valaki ellopta. Legyen átkozott az, aki ellopta. És a fiú tesz az ártatlant először, és úgy van vele, mintha nem tudná, és akkor felajánlja a segítségét. Fú, az tényleg nagy baj. Keressük meg. Gyerekek, gyertek együtt a család, keressük meg. Hát, ha anyátok nem tudja, hova tett el a pénzt. Fölvesz az állarcot, megjátsza magát. Pedig ő tudja, hol a pénz, hiszen ő vette el, ő lopta el, de úgy csinál, mintha neki ez semmi köze nem volna. És közben, a keresés közben az anya továbbra is átkozódik, szitkozódik. Talán nem mondta azt, hogy verje meg az Isten, de talán még ezt is el tudnám képzelni. Egyre durvábbakat, egyre csúnyábbakat mond. És a fiú Mika kezdi rosszul érezni magát, és ott van már benne, hogy nem bírom tovább ezt hallgatni, meg mi van, hogyha tényleg fog az átok? És belegondol, hogy ha fog az átok, akkor huha, ebből nehezen fogok kijönni. És ezért mégiscsak kicsit magába száll, és azt mondja, hogy feladom magam. És figyeljétek meg, amit mond, ebben is benne van még az álarc, nem vette le, hogy az az 1100 ezüst, amit elvettek tőled, először csak azt mondja, elvettek tőled, nem én voltam, elvettek tőled, és ami átkot mondtál a fülem hallatára, amit már nem bírom hallgatni tovább, az az ezüst, az nálam van, én vettem el. Csak másodjára meri kimondani, hogy én vettem el. Én vagyok a hunyó. Először csak azt mondja, hogy amit elvettek tőled, kicsit körösít. Nos, elmondja végül is. Fiú megijedt az átoktól, megvallott az anyjának, hogy ő a tolvaj, és maradéktalul visszaadta a pénzt, mind az 1100 ezüstet. És erre az anyja megáldja. És azt mondja, légy áldott, fiam! Lehet, hogy 5 perccel korábban még azt mondta, hogy legyen átkozott, aki ellopta, akárki is legyen az. A következő percben azt mondja, hogy légy áldott, fiam! Na, mindjárt elkezdjük elemezni, hogy hogy jöhet az, hogy egy forrásból egyszerre keserű, meg édes? Hogy lehet az, hogy egyszerre egyik pillanatban még átkozódom, a másik pillanatban pedig már áldást mondok? Valami nem kóser itt, valami nem egészen normálisan működik itt ebben a családban. Tehát mik a megrémül, bújkál benne a félelem, mert nem Istenben bízik, hanem a saját dolgát csinálja Isten nélkül, a saját ügyeit intézi, lop, visszaad, aztán a későbbiekben, ezt most nem olvastam, de azt látjuk, hogy majd épít házi szentélyt, illetve már az volt, de csinál efódot magának, saját papot fizet vagy bérel föl magának. Tehát megvan a sablonja annak, hogy hogyan megynek rossz irányba ezek után is a dolgok. Azt mondja, mikor az ezüst, amit elvettek tőled, anyám, az itt van. Én loptam el, én vettem el. Ugye hányszor mentegetőzünk mi is, hogyha valami turpisság van az életünkben, ködösítünk mi is, hogy hát meg többes számban beszélünk, meg a körülményekre hivatkozunk, és nem nagyon mondjuk ki elsőre, de másodjára talán már, amikor a lélek nagy-nagy késztetése van rajtunk, akkor kimondjuk, hogy én voltam. Bocsánat, én voltam. Megtévedtem. Nem akartam én, de hát a szemem, meg a kezem, meg a vágyaim, nem akartam én ezt. Tényleg nem akartam, de hát így sikerült. Nem kellene neki így lenni, azt gondolom. Nem kóser az, ami itt történik. A visszakapott pénzből, a fiáért, még egy kicsit visszább, hogy ugye visszakapja az anya a pénzt, és azt mondja rögtön az anya, hogy oké, örülök, megvan a pénz, és az Úrnak szentelem. Legyen az Úré. Már lemondtam róla úgy is, hiszen ellopták. Ki tudja, hogy bíztam-e abban, hogy bármikor is megkerül, hiszen nagyon-nagyon nehéz a régi világban, a mai világban is, hogy egy ellopott pénz, egy ellopott tárgy, ellopott dolog megkerüljön. 10%, 5%, 1%, és már jók vagyunk. Nem szokott megkerülni. És megkerül a pénz, az anya örül, és azt mondja, jó, akkor ez most egy könnyen jött pénz, mert megkerült, itt van, hogy ne aggódjak nagyon tovább miatta, nehogy holnap megint ugyanezt át kell élni, hogy ellopták, és átkozódnom kelljen, szitkozódnom kellene, kelljen, odaadom az Úrnak, oda szentelem az Istennek. Odaadom az egyháznak, odaadom egy alapítványnak, odaadom egy egyesületnek, odaadom akárkinek, csak valami jó nemes dolog legyen már belőle. Szóval úgy tűnik egyelőre, hogy ez a történet kerek. Úgy tűnik elsőre, hogy olyan nagy baj még sincsen. Hiszen minden jó, ha vége jó. Történt egy lopás, a pénz visszakerül, az a megkerült pénz felajánlják egy nemes célra. Tényleg meseszerű történet, és szép a vége, kerek a vége, le van kerekítva a dolog, el van varva minden szál. Most, hogyha ez tényleg a mese, ha a mese világában gondolnánk végig, akkor tényleg azt mondjuk, hogy na akkor aludhatunk nyugodtan, feküdjünk, kész. De az Isten szempontjából nem olyan jó ez a történet. Vagy a hívő ember szempontjából vannak, mint a sok sebből vérezne ez a történet. Az először is van egy hiányérzetem. Hol van Miká felesége? Itt látunk egy édesanyát, látunk egy fiút, talán vannak még többi gyerekek, vannak tesói Mikának, majd aztán látjuk, hogy vannak itt papok is, akik mozgolódnak, keresik a helyüket. De hogy, hol van az asszony? Beteg? Meghalt egy betegségben? Vagy még nem nősült meg Miká? Hol van itt? Kellene egy istenfélő asszony ebben a családban, aki egy kicsit tudná, vagy a helyzet magaslatán lenne, és tudná irányítani a dolgokat, de nincs. Tehát van egy hiányérzetem, nyilván nem tudom, hogy mi a megoldás, mert semmi hír nincs ezzel kapcsolatosan. Ugye nem kóstol a történet azért sem, mert a visszakapott pénzből egy faragott, öntött bálványt készítenek. És megint följön az emberben, hogy hogy van ez? Az Úrnak szentelem, és mégis bálvány lesz belőle? Hogy is juthatott eszembe? Hát ismerem a 10 parancsolatot. Hogy készíthetnék ebből bármiféle kegytárgyat? Hogy adjam oda az ötvösnek, hogy öntsön belőle aranybirkát, vagy akármit, vagy szobrokat, vagy kálváriás kereszteket, akármiket? Tehát oda szentelem az Úrnak, és közben bálvány lesz belőle? Nem tetszik. Valami nem kóser. Hogy lehet az, hogy így összetudnak keveredni a dolgok az emberekben? Egyik pillanatban átkozódom, a másikban áldást mondok. Odaadok valamit az Úrnak, és bálvány lesz belőle. Már belegondolni is rossz. Tehát az kell, hogy mondjuk, hogy átkozott az az adomány, amit ilyen céllal dobnak a kosárba. Nem kell az az Istennek. Semmi köze a szent Istenhez, a szentségtelen adományunknak. Ugye Mika szájából áldás átok, majd az Úrnak szentelt pénzből bálványkészítés jön, és valóban felvetődik a kérdés, amit Jézus is feltett, hogy hogyan lehetséges az, hogy ugyanabból a forrásból egyszerre jöjjön keserű és édes, áldás és átok. Ott biztos, hogy össze vannak kavarodva dolgok. Nincsen az úgy a helyén, és nincsen jól. Átok és áldás, istenes bálványszobor, hogy még keverjük jobban össze a szálakat. Egy asszony, akinek a szívében felgyullad a hála az Isten iránt, és felajánlja a hirtelen megtalált vagyont, által, hogy ő szabadó Istenének, és nem tud más csinálni, mint bálvány szobrot készítetni belőle. Valami nagyon nincs a helyén. És a történet tovább folytatódik. Nem csak azzal, hogy ki lesz öntve a bálvány szobor, hanem azzal is, és itt ugye megint egy kicsit a pénz hatalmáról is kell, hogy beszéljünk, mert Próbáltam hangsúlyozni, de ha idáig nem tűnt föl, akkor most feltűnővé teszem, hogy mennyi pénzt tűnt el? 1100 ezüst. Mennyiből csináltat a mama, a kedves mama bálvány szobrot? 200-ból. 900 ezüst még megmaradt tartaléknak. Az első gondolat az volt, hogy mindet oda ajánlja az úrnak, hiszen oda is adta volna a fiának, de a fia visszaadta. Azt mondta, nem kell anyám, majd én megoldom a magam problémáját, pedig lehet, hogy jó zseppénz lett volna, majd mondom a végén, hogy ez mennyit ér. Vigyázzatok, mert nagy pénzről volt szó. Szóval ez nem csak egy ilyen pár ezer forint félretéve nyugdíjkiegészítésre, hanem akkor elmondom most. Ebből a pénzből 110 évig lehetett volna fizetni egy házi papot. 110 év. Salamonnak ez volt a vérdíja. A filiszteusok ennyit tűztek ki a fejére. 1100 ezüstöt. Szóval mondom, ez nem nyugdíjkiegészítés. Nagy pénzről volt szó. És lehet, hogy épp ezért is gondolja meg a kedves mama, hogy hát 1100-at azért csak úgy odaadni, az most egy kicsit sok, ez egy kicsit érzékeny téma, ez egy kicsit fájó, fájni fog. Ne, elég a 200 is az Istennek. Érje be annyival. 200. Mégis több, mint semmi. 200. A többi marad. És amíg Sámsonra visszatérhetek, ugye Sámsonnak ez volt a vérdíja, de öt filiszteus külön-külön ajánlotta föl ezt a 1100-at, és összességgel összeadjuk, akkor lehet, hogy Delilla már 5500 ezüst ütött a markát az árulásáért. 5500. Na abból hány évig hány papot lehet fizetni? No, mindegy, ezzel most nem töprengünk tovább, vissza a történetünkhöz. Tehát tetten érhetünk itt megint egy különbséget. Ami megint azt mondom, ugye, hogy mélyebben megnézzük ezt a történetet, hogy nem kóser valami. Nincs feleség, hiányzik a képből egy istenfélő asszony. Átok és áldás perceken belül egymás után. Oda szentelem az Úrnak, lesz belőle bálványszobor, és nem is az egészet adom oda végül is, hanem csak a tizedét, töredékét. 200-at. Nincsenek már mértékek, nincsenek normák. Igaz az, ami az egész bírák korára jellemző volt, és az alapszövegben is felolvastam, a végén ott volt. Ugye azért eshetett ez meg. És nem csak ez, hanem sok más a bírák korában, mert nem volt király, nem volt vezető Izraelben, és mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Mindenki azt csinálhatott, amit akart, ami neki tetszett. És most mutatjuk, hogy ez a korszellem, és az akkor oké. És akkor ma is azt mondanánk, hogy ma is van egy korszellem, és minden, ami belefér, az oké. De nem. Isten szerint nem. Hívő ember számára nem oké. Hívő ember nem hivatkozhat arra, hogy ez a korszellem, és hajtsunk fejet, térdet előtte. Csináljuk úgy, hogy mindenki más csinálja, mert ez az ideális, ez a divat, így illik, ezt csinálja mindenki más. Nem jogosíthat föl bennünket a mindenki más. Azt kell kérdeznünk, azt kell kutatnunk, hogy mi az Istennek a szándék és az akarata. És ez azért mondom, hogy ilyen szempontból időszerű, meg minden időben időszerű történetek ezek, mert sokszor mi is nemrég más gyülekezetben is beszélgettünk arról, hogy kéne a szombatot ünnepelni, meg a kávé, meg a zene, meg a tánc, tehát ezek a sikamlósabb témák előjönnek, és akkor a beszélgetésben mi szokott jönni? Hát ott is láttam már ilyet, ott is láttam, az is azt csinálja, amaz is azt csinálja. És akkor megkérdeztem, hogy Na de az Isten mit akar? Az Isten mit szól hozzá? Vagy az Isten hogy csinálná a helyedben? Ezt mikor kérdezzük már meg? Ezt kimerészeli megkérdezni? Mutogatni lehet bárkire, az utcán járókra, meg magunkra is. De az Istenre ki fog mutatni? Szóval nekünk kellene, nekünk kéne. Nekünk kéne azt mondani, hogy így szól az Úr. Nem az, hogy mi a korszellem. Tehát legyenek mértékek, legyenek normák. Amit felajánlunk, szabadon ajánljuk föl. Nem kötelességünk, nem köteles senki arra, amit felajánljunk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor ezt odaadjuk. De akkor az, de hogyha felajánltok az Úrnak, akkor legyen már az Úré, és ne bálvány legyen belőle, meg ne a tized részéből legyen bálvány, hanem az összes felajánlottuk, akkor az összest adjuk oda, és az összes legyen jó helyre fordítva. Ne legyen abból bálvány, egyikből sem. Istennel nem lehet alkudozni, kijátszani, átverni. 1100-at ígértem, de megteszik 200, és tartalékba eltesszük a többit, ha szükség lesz rá, akkor adunk még. És talán egy ismertebb történet az Új Szövetségben, Anániás és Zafirának a története, akik Barabás példáján felbuzdulva, aki eladta a mezejét, egy földdarabját, és odavitte az egészet az apostolok lábához, fordítsátok a misszióra. Anániás és Zafira azt mondja, ez egy szép gesztus, de nagyszerű ember. Mi is megtehetnénk ezt, mi is megcsináljuk, amit ő megcsinált, és akkor majd a mi nevünk is Barabással egy oldalon az újság címlapján fog szerepelni. Megtatták, eladták, és aztán viszik a pénzt, és Péter, akinek az Úr meg a lélek kinyilatkoztatta, vagy kijelentette, hogy itt megint nem lesz valami kóser, akkor Péter megkérdezi, hogy hol a többi? És hát akkor hát hazudoznak. Nyilván már nem lehet jól kijönni a történetben innentől. Egyik hazugság a másik után jön. És hát egy nagyon megdöbbentő ítélet születik. Azt érezzük, hogy túl kegyetlen, túl durva ez így elsőre, de talán ha nyilván így volt, és jó oka volt Istennek, hogy ilyen nagyon kemény példát statuáljon már az akkori kortársaknak, meg most már nekünk a kései utódoknak. Hogy Istennel nem játszunk, Istennel nem alkudozunk. És az Istennel szemben mi nem csinálhatjuk azt a korszellemet, hogy mindenki úgy csinál, ahogy neki tetszik. Mindenki úgy él, ahogy szeretne, ahogy neki tetszik. És a történet még tovább folytatódik. Mit csinál Mika? Ugye? Hát mindenki azt sem, amit jónak lát. Ő mit látott jónak? Azt, hogy mivel megúszta az átkot, mert még időben visszadta a pénzt, meglátja a két bálványszobrot, amit az anyja már öntetett, az ötvös már megcsinálta, határidőre elhozta, szép van, ki van fizetve, csodálatos, számla is van róla. Nem fekete munka volt. És azt mondja Mika, hogy ez igen, tetszik. Viszem, beviszem, jó lesz ez, díszíteni fogja a saját házi szentélyemet. Most ezen is megütközünk, de itt most hagyj írjam a jobbukra, hogy ebben a korban ez még rendben volt. Tehát ugyan Silóban már volt valamilyen féle legális szolgálat és papság, de ezek a házi szentélyek ebben a korban szintén nem voltak bűnös dolgok. Tehát meg volt engedve, hogy bárkinek legyen otthon házi szentélye. Amint keresztül az Istent imádhatta, szolgálhatta. Ugye amikor majd megépül a kőből való templom, utána ezeket már nem mondhatjuk annyira legálisnak, mert akkor már megvolt, hogy hova kell menni, és meg kell volna szüntetni ezeket a házi bálványokat, házi kerteket, de legtöbbször nem történt meg. Tudjátok, úgy van az, hogy ami már megvan, azt nehezen dobjuk ki. ami már készen van, azt nem akarjuk feladni. Ahhoz már ragaszkodunk minden áron, és ezekhez is ez a ragaszkodás megtörtént. És ugye egy ismerősebb történet, a Gedeon története Bírák könyvében, amikor az apjának a kertjében van egy házi bálvány, és ugye Gedeon egy éjlepi alatt ezt kivágja. És ott mekkora botrány van belőle, keresik a bűnös, ki volt az halál fia, aki ilyen merészet csinál, hogy a házi bálványt a kertben kivágta, halálra keresik Gedeont. Aztán az apja egy kicsit észnél van, mert azt mondja, hogy ott a lázadóknak, a támadóknak, hogy hát most az a Baál, hát miért engedte meg, hogy kivágják? Hát perelje magáért, védje már meg magát az a bálványisten, ha már akkora tiszteletnek örvend, hát csináljon már magának valamit. Tehát próbálja így lecsillapítani a tömeget Gedeon apja, ami van benne némi okosság, de nem a legjobb érvelés, de így legalább a fiát nem lincselték meg. Le tudta csitítani őket. Nos, mit csinál Mika? Hazaviszi, vagy a szentélyébe betesz a két báványszobrot, és csináltat magának egy efódot. Az efód az egy papi mellény. Az a híres neves papi mellény, amit a papok viseltek, ugye már a vándorlás során, és amikor a templom szolgálatot már Mózes elrendelte, és megalakították, a papok hordták ezt, és rajta volt az Izrael 12 törzsének a neve, az efód zsebében pedig ott volt az Urim és a Turim, a sorsvető kockák, és ezt arra használta a pap, hogy sorsvetés által ezen keresztül az Úr megmondta, hogy ki a bűnös, ki az ártatlan, mit évők legyenek, mit csináljanak. Nyilván ez igen vagy nem válaszok voltak, de hát azért ez is sokat segített és előre vitte az ügyeket. Tehát csinál magának egy papi efódot, és megint csak azért nem kóser, mert ahogy indul a történet, Efraimból való volt, nem lévita volt, nem lett volna szabad. Nem az ő tisztük, nem az ő törzsének a dolga, Áron és leszármazottai, meg a lévitáknak az ügye, hogy papi tevékenysége szolgálatot végezzenek, másnak tilos. Mikának is, Efraimitáknak is ez tilos. És aztán, ugye, most mondhatnánk, amit mondtam, hogy akkor, hogyha megvolt ez a lehetőség, hogy házi szentélyük legyen, de mégis, mi is volt akkor Mikának a fő bűne? Miért kapja sokszor ez a történet azt, hogy Miká bálványozása? Mert milyen könnyű még az Istent is bálványá tenni. Milyen könnyű, és akkor válik az Isten bálványá, hogyha mindent úgy szeretnék, tehát minden úgy legyen, hogy én szeretném, és az Isten csak annyiban szóljon bele, hogy hagyja jóvá. Nem az a fontos, hogy az Isten mit akar, az a fontos, hogy én mit akarok, és az Isten tegye rá a pecsétjét. Jó van, Kovács Laci, tetszik, amit csinálsz, csinál tovább. Most az Isten nem így akar bennünket szeretni, nem így akar bennünket működtetni, nem így akarja nekünk az üdvösséget adni. Hanem az Isten megmondta, hogy legyen. Isten nem a mi szolgánk. Isten akar, hogy mi legyünk az ő szolgái. Engedelmes, de ugyanakkor boldog szolgái. Azt kutassuk, hogy ő mit szeretne. Nem azt kell kutatni, hogy én mit szeretnék, és az Isten hagyja jóvá. Isten megmondta, hogy mit akar, és arra vár, hogy én hagyjam jóvá, azaz engedelmesen illeszkedjek bele az ő tervébe, az ő elgondolásaiba. És ne fordítva. Miká főbűne az volt, hogy Istent is a bálványimádat tárgyává akarta tenni. Mindegy, ezzel a pénzzel szerették volna lefizetni az Istent, hogy az Isten úgy döntsön, és úgy cselekedjen, ahogy jónak tartják, ahogy ők szerették volna. Az egész szentély, meg az egész kultusz csak utánzata volt az eredetinek, nem maga az eredeti. hiszen volt már legális templom, voltak legális papság, kultuszközpont, Silóban ott volt, oda kellett volna Mikának is menni, szeretni az Istent, vagy imádni az Istent, de ő inkább úgy dönt. Nem megyek én sehova. Van pénzem, haloptam, hanem akkor is van. Kaptam ajándékban néhány kegytárgyat, néhány bálványt, szépen néz ki, beviszem a házi szentélyembe, csináltatom magamnak papírruhát, efódot, úgy, ahogy a rendes papoknak van Silóban, és aztán még van pénzem ahhoz is, hogy megfizessek egy házi papot. Egy saját papot. Privát papot. Ha már van privát, mit tudom, egy banki tanácsadóm, meg privát orvosom, meg minden egyéni dolog, ahogy egy modern világban ma ez ízlik, meg saját pszichológusom, hát legyen már egy saját papom is. Akit csak nekem szolgál, csak én fizetem. És milyen szép lesz tőle a világ mindjárt. És nem kell venni sehova, minden házhoz jön. Minden az én kényelmemet fogja szolgálni. Szóval így lehet lopott pénzből házi bálványt csinálni. Hát ne így legyen. Mika házában volt sok minden, sokfajta vallásos cselekedet, beszéd, áldás meg átok, volt pénz, meg házi szentélyre is kellett. Miközben az Isten népe közé tartoztak, de valójában semmi közük nem volt a mindenható élő Istenhez. Ebben a családban minden törvényt megszegnek, és azt gondolják, hogy ez kedves Isten előtt, mert nekik ez tetszik. Hogy mondjam, és ez lehet, hogy durva lesz, hogy egyetlen diktátor sem ölt meg annyi embert a földön, mint a pénz szerelme. Hitler, Sztálin együttvéve nem ölt meg annyi embert, mint amennyit a pénz szerelme. Mert az ördög, aki emberölő volt kezdettől fogva, tudja, hogy lehet csűrni csavarra dolgokat. És ez a Bibel történet nagyon jó példa arra, hová fajulhat az, amikor nincs helyén a szívünk, nincs helyén az anyagiakról való sáfássági gondolkodásunk, és emiatt semmi nincs rendjén. Tehát valahogy minden szétszakad. Mondom, mesében oké, kerek a történet, de vallásos szempontból sehogy sem kerek a történet. Ezer sebből vészik ez a történet. Nos, mégis azzal hagy fejezzem be, hogy nekünk egy nagyon gazdag atyánk van. És az elsőszülött fiú, Jézus Krisztus, gondoskodik arról, hogy minden kis testvérkéjének, már mint nekünk, mindenünk meglegyen. Ha van valaki, aki félti magát és pénzét rábízni az Úr Jézusra, akkor az egy boldogtalan ember. Ne vallja azt az érett hívő, mert még nem ismerte meg igazán az Urat. Mert azt mondja az apostol, ugye, mert aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne adna vele együtt mindent minékünk. Minden más, az csak ráadás. Hát azt kívánom, hogy ebben az áldott és izgalmas hittapasztalatban mindenki részesüljön, és aki valóban élete urának tekinti Jézust, hogy azt tudja és tapasztalja meg, hogy Jézussal együtt minden megadatik néki. Minden. És semmiben sem lesz hiánya. Az Úr Jézus megváltottai, az Úr Jézus szeretik, és nem a pénzt. És aminket a pénz szeretetéről ismernek meg, akkor nem vagyunk az Úr táborában. Nem vagyunk az Úr Jézus tanítványai. Adja Isten, hogy ezeken okulva hű sáfárai legyünk, és boldog gyermekei. Amen.